Nyugat-keleti díván.
Gustave Flaubert, egyiptomi utazás.
Le 15 septembre 1840, vers 6 h du matin, la ville de Montereau, près de partir, fumait un gros tourbillon devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient, hors d'Alain. Des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation. Les matelots ne répondaient à personne. On se heurtait, les colis montaient entre les deux tambours. Et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur.
1841 septembre 15
A ville de Montereau nevű hajó hatalmas füstfelhőket hányt útra készen a Saint-Bernard rakodópart előtt. Utasok jöttek lélegzet vesztve, kötelek, hordók, ruháskosarak álltak a sietők útjába. A matrózok nem feleltek senkinek a kérdésére, az emberek egymásba ütköztek, a csomagok magasra zsúfolódtak a két hajókerék között, és minden zajt elnyelt a sírító gőz, amely a bádoglapok közt kiszökkenve fehér felhőbe takart mindent, míg elül a jelzőharang szünet nélkül csengetett.
Azok közt, akik tengerre szállnak, vannak hajósok, akik új világokat fedeznek fel, új kontinensekkel gyarapítják a földet, új csillagokkal az eget. Ők az igazi mesterek, a nagyszerűek, az örökkön tündökletesek. Azután vannak olyanok, akiknek ágyú csövei iszonyatot okádnak, akik rabolnak, akik megtollasodnak és elhájasodnak. Mások azért kelnek útra, hogy arany és selyem után kutassanak idegenegek alatt. Megint mások lazacot fognak az ínyenceknek és tőkehalat a szegények számára. Én a névtelen és türelmes gyöngyhalász vagyok, aki alászáll a legmélyebb vizekbe és üres kézzel, kékre vált arccal bukkan fel. Valamely sorsszerű vonzás húz lefelé a gondolat feneketlen örvényeibe, le azokba a legbensőbb mélységekbe, amelyek örökkön csábítják a bátrakat. Életemet a művészet óceánjának bámulásával fogom tölteni, melynek hullámai mások hajóval siklanak, vagy csatákat vívnak, és koronként avval mulatom majd magam, hogy alábukom azokért a zöld és sárga kagylókért, amelyek senkinek se kellenek. Így aztán megtartom őket magamnak, és beborítom velük kunyhón falait.
1821. Szülei második fiaként megszületik Gustave Flaubert. A család a beérkezett értelmiségi középréteghez tartozik, és több birtoka van Rouen környékén. Kiegyensúlyozott, felvilágosult, ösztönző, józanul becsvágyó családi háttér.
Már egészen kicsiny koromban tökéletes előérzetem volt az életről. Olyan volt, mint a szellőző nyíláson kiszivárgó émeítő ételszag. Az embernek nem kell ennie az ételből ahhoz, hogy tudja, ki hányná.
1825. A Flaubert család szolgálatába lép Julie, Gustave dajkája, aki náluk marad az író 55 esztendővel később bekövetkezett haláláig. Nem sok cseléd probléma zavarja majd Flaubert életét. 1830. Flaubert találkozása Ernest Chevalier-val, első közeli barátjával. Mély, őszinte és termékeny barátságok sora jelenti majd számára az éltető közeget egész élete folyamán. Különösen jelentős az Alfred Le Poitevinhez, a Maxime Duconhoz, a Louis Bouilléhoz és a Georges Sandhoz fűződő kapcsolata. Gustave iránt könnyen ébred barátság az emberekben, és szeretetteljesen évődő módora tovább táplálja ezt az érzést. 1831-32. A Collège de Rouen diákja lesz, és kivívja környezete csodálatát. Erősségének a történelem és az irodalom bizonyul. Legelső ránk maradt írásműve egy Corneille-ről szóló esszé, 1831-ből való. Kamasz évei alatt végig igen termékeny a dráma és a szép próza területén egyaránt. 1836. Trouville-ban találkozik Eliza Schlesingerrel, egy német zenemű kiadó feleségével, és roppant szenvedélyre gyullad iránta. Ez a szenvedély ragyogja be kamaszkora hátralévő esztendeit. Az asszony nagyon kedvesen és szeretetteljesen bánik vele. Az elkövetkezendő 40 évben sem szakad meg a kapcsolatuk. Visszatekintvén Flaubert számára megkönnyebbülés, hogy Eliza nem viszonozta szenvedélyét. A boldogság olyan, mint a himlő. Ha túl fiatalon kapja meg az ember, tönkre teszi a szervezetét. 1836 körül. Gustave beavattatása a testi szerelembe anyja egyik szobalánya által. Kezdetét veszi egy tevékeny és sokszínű szerelmi pályafutás, amely a Bordélytól a szalonig, a kairói fürdős fiútól a párizsi költőnőig vezet. Fiatal férfiként rendkívüli mértékben vonza a nőket, és szexuális regenerálódása saját bevallása szerint egészen lenyűgöző. De udvarias modora, intelligenciája és hírneve még későbbi éveiben is biztosíték rá, hogy továbbra se hanyagolja el a gyengébb nem.
Szerelmet kérsz. Paraszkodol, amiért nem küldök néked virágot? Hát még mit nem. Ha ezt kell, keres magadnak valami zöldfülű ifjoncot, aki majd kicsattan a jó modortól és a helyén való elképzelésektől. Én olyan vagyok, mint a tigris, amely hintagja végén sertét nevel, hogy azzal is gyötörje a nőstényt.
1840. A család egyik barátjával, dr. Jules Cloquet-val utazást tesz a Pireneusokba. Bár szokás mozdíthatatlan remetének tartani, Flaubert valójában sokat utazik. Olaszországba és Svájcba 1845-ben, Bretagne-ba 1847-ben, Olaszországba, Görögországba, Törökországba, Szíriába, Palesztinába és Egyiptomba 1849 és 51 között.
Május 18-a szombat. Hajnalban kelünk. 4 dzsellab hajó horgonyzik a parton. Amikor a rabszolgák a partra lépnek, 2 ember tereli őket, 15-20-as csoportokban vonulnak. Amint felülök a tevémre, Hadzsi Ismail felpattan, hogy kezet szorítson velem. Az egyik legszebb keleti mozdulat, amikor a földön álló ember a kezét nyújtja a tevén ülőnek, hogy kezet szorítson vele, vagy valami ajándékot nyújtson át neki. Főleg, amikor a tevére ülő hosszú útra készül. Mert az elindulásban mindig van valami ünnepélyes és mélységesen szomorú. Kína lakói még nem keltek fel. Az aranypiaszterekkel borított nők pálmaágakkal sepregetnek az ajtajuk előtt, vagy a reggeli csibukjukat szívják. A nap fénytelen, a kámszín felhőbe vonja. Balra az arab hegylánc kőfalként magasodik előttünk. A sivatag szürkés színű. Jobbra zöldellő síkságok. A talaj hepehupás, kavicsos. Az út sivár. A sivatag kellős közepén járunk. Tevehajcsáraink énekelnek, és az ének mindig egyfajta sípoló torok hangban ér véget, amellyel a dromedárokat buzdítják. A homokban többös fény fut egymás mellett, egymással összhangban kanyarognak. Ezek a karavánok útvonalai. Mindegyiket tevék taposták ki. Néha 15-20 ösvény is fut egymás mellett. Minél szélesebb az út, annál több ösvény fut mellette. Helyenként körülbelül 2-3 mérföldenként, de az ismétlődés nem szabályos, a sárga homokon szélesen elterülő foltok látszanak, amelyeket mintha szijéna-barna lakrétek fedne. Ezen a helyen állnak meg vizelni. Meleg van. Jobb felől a Kamszín forgószele közeledik a Nílus irányából. Már alig vehetők ki a parton sorakozó pálmafák. A forgószél tölcsére felénk tarts egyre magasabb, olyan, mint egy hatalmas, függőleges felhő, amely a fejünk fölé hajlik, mielőtt egészen betakarna. A tölcsér alja jobbra még messze van, barnás-vörös. És halványvörös. Már elnyelt minket. Egy karaván keresztezi útunkat. A kufiába burkolt fejű férfiak és a lefátyolozott nők a dromedárok nyakához simulnak. Tőlünk karnyújtásnyira vonulnak el. Nem váltunk szót egymással. Mintha felhők közt járó kísértetek volnának. Csodálattal vegyes félelem fut végig a hátgerincemen. Idegesen nevetek. Nagyon sápat lehetek, és sohasem érzett gyönyörűség tölt el. Mintha az imént látott karaván tevéi nem a földön jártak volna, hanem magasan a föld felett úsztak, mint a hajók a felhőben szügyig merülve. Időnként más karavánokkal is találkoztunk. Előbb egy széltében húzódó, hosszú, alig kivehető vonal a látóhatáron, azután ez a kis fekete vonal a láthatár vonala fölé emelkedik, és hamarosan kispontok válnak ki belőle. Ezek a kispontok egyre emelkednek, tevefejek ezek, szemből nézve. A vonal szabályosan himbálódzik, így távlati rövidülésben a fejek strucfejeknek látszanak. A meleg szél délről érkezik. A napkorunk olyan, mint egy patinás ezüst tál. Már itt a második forgószél. Úgy közeledik, mint egy tűzvész füstje. Koron fekete, a tölcsér alja még sötétebb. Közeledik, közeledik. A függöny széles, fekete szárnyai alul csigavonalban ránk tekerednek, s beburkolnak egészen. A szél olyan erősen fúj, hogy a nyerekbe kell kapaszkodnunk, nehogy lesodorjon. Amint a forgószél középpontja eltávolodott, kavicsesőt hord a szél. A tevék megfordulnak, megállnak, s lerognak. Folytatjuk az utat. Dél körül megállunk néhány órára Gamszé-Semszben. Egy kis barlangban pihenünk, amelyet egy ledőlt szikla alakított ki. A hátamon fekve alszom. Amikor ébredezve felemelem a kezem, a meleg szél úgy csapja meg, mint egy forró kemencéből áradó levegő. Le kell takarnunk zsebkendővel a nyerekkápát. Délután 4 felé, jobb kéz felől egy fekete sziklán hieroglifákat pillantunk meg, amelyek fölé görög betűket véstek. Áldozat a teremtő Ammonnak és Hórusznak. A hegyszorosok egyre szűkebbek. Egy nagy vízmosásban haladunk. Este szépen süt a hold. A tevék nyakának árnyéka a homokon himbálózik. 9:30 egy négyszögletes fallal körülvet építmény mellett haladunk el. Ez az El Hamamat kút. Az angolok ásták. Körülbelül 1/2 óráig megyünk, mielőtt nyugovóra térnénk. 11 órányi út után. 20. a hétfő. 4:30 indulunk. A hegyek közt vonulunk leföl. Az út közepén, az egyik hegyszorosban egy kérgétől megfosztott kiszáradt gáz is. Távolabb néhány kisebb virágzó fa látszik. A két tevehajcsárunk közül az egyik fog egy üres tömlőt és előre szalad. Egy órával később érjük utol Birelszedben, ami azt jelenti lelakatolt kút, vagyis zárt kút. A kút egy három láb átmérőjű gödörben van. Egy szikla alatt kell bekúszni. Kevés víz van benne, és az is nagyon sáros. Nagyon szűk itt a szoros. Kénából jövet az út egyre emelkedik. A kúttól 10 lépésnyire egy öreg török üldögél békésen, szolgáival és feleségeivel, a szőnyegén. A kút mellett egy tevehörög az oldalán fekve. Eltört a keresztcsontja, amikor belezuhant a kútba. A gazdája kihúzta, és az állat már 3 hónapja itt haldokol. Amikor a gazdája erre jár, megeteti, az arabok pedig adnak neki inni. Csak azért nem fajják föl a vadállatot, mert nagyon sok hadzsi jár erre. Amíg itt időzünk, az ellenkező irányból jön egy karaván. Nagyon szűk a hegytorok. Tevék és emberek egymás hegyén hátán. Le kell szállni és kötőféken vezetni a dromedárokat. Az út jó darabon gyaloglásra kényszerít. Tele van bőrrel fedett tevecsontvázakkal. A váz belül teljesen üres, ez a patkányok műve. A belülről teljesen lecsupaszított bőr olyan finom, mint a hagymahéja. Kiszárította a nap, és olyan feszesen borul a lerágott csontvázra, mint a dob.
Az első epilepsziás roham véget vett Gustave Párizsban folytatott jogi tanulmányainak, és a család új kroászéi otthonához köti. A jogi stúdiumok feladása azonban nem sok fájdalmat okoz neki, és mivel a fogság az írói életmódhoz szükséges magányt és állandóságot egyaránt meghozza, a roham hosszú távon jótékony hatásúnak bizonyul. 1846. Találkozik Louis Colléval, a múzsával, és kezdetét veszi legnevezetesebb szerelmi kapcsolata. Egy hosszantartó, szenvedélyes, cívódásokkal teli kétfelvonásos viszony.
Azt tettem veled, amit előtted is megtettem azokkal, akiket a legjobban szerettem. Megmutattam nekik a tarisznya legmélyét, és a torokkaparó portól, ami onnan felszállt, csukladniuk kellett.
1851-57. A Bovary-né megírása, megjelenése, perbefogatása és diadalmas tisztáztatása a vád alól. Succès de scandale, melyet oly különböző szerzők dicsérnek, mint Lamartine, Sainte-Beuve és Baudelaire. 1857 után az irodalmi siker természetszerűen társadalmi sikerekhez vezet. Flaubert többet látni Párizsban. Találkozik a Goncourt fivérekkel, Renannal, Gautierval, Baudelaire-rel és Sainte-Beuve-vel. 1869. Az érzelmek iskolájának megjelenése. Flaubert mindig azt állítja, hogy ez az ön chef-d'œuvre. A szavakkal folytatott heroikus küzdelméről szóló legenda ellenére, ami tőle magától ered, Flaubert könnyen ír. Sokat panaszkodik, de ilyen természetű panaszait mindig meghökkentően gördülékeny levelekbe foglalja. Negyed századon át minden 5-7 esztendőben megalkot egy terjedelmes, alapos, nem csekély kutató munkát igénylő művet. Lehet, hogy vívódik egy-egy szó, kifejezés, hanghatás fölött, de sosem szenved alkotás képtelenségtől. 1877. Flaubert elkezd dolgozni a Bouvard spékűsén. Utolsó éveiben a következő generáció is elismeri a francia regényírásban betöltött vezető szerepét. Ünneplik és hódolattal adóznak neki. 1880. Gustave Flaubert nagy megbecsüléstől és közszeretettől övezve az utolsó időkig keményen munkálkodván hal meg Croissy-ban.
Három tömlő vízzel indultunk el. A víz förtelmes. Ki kellett volna tartania utunk végéig. A teve, amelyre vízkészletünket pakoltuk, elesett, s mind a három tömlő tönkrement.
A baleset május 23-án csütörtökön történt, este 8 óra felé.
Idefelé jövet már tudomást szereztünk róla, hogy a Birel Hamamat, a galambok kútja kiszáradt, a Birel Szedet pedig, az akadály kútját eltorlaszolta egy lezúdult cikla. Feltételezve, hogy semmi további balszerencse nem kényszerít megállásra, legfeljebb 26-án, vasárnap érhettünk Bir Amberbe, tehát legalább 70 órán át nem ihatunk.
Három karaván.
A Szedet pedig, az akadály kútját eltorlaszolta egy lezúdult cikla. Feltételezve, hogy semmi további balszerencse nem kényszerít megállásra, legfeljebb 26-án, vasárnap érhettünk Bir Amberbe, tehát legalább 70 órán át nem ihatunk.
Három karavánnal is találkoztunk útközben, de semmi pénzért nem voltak hajlandók egyetlen csepp vizet sem adni. Pénteken napközben még nem volt túl tragikus a helyzet. Egy puskalövéssel szétrepesztettem egy követ, s a darabkáit megosztottam Flaubertrel és az embereinkkel. Ha a nyelvünk alá helyeztük, becsapta kicsit a nyálmirigyeket, s csökkentette a szomjúságot.
Az éjszaka forró volt, a levegő nehéz. Déli szél fújt, ez az átkozott szél, melyet az arabok kamszinnak neveznek. De az igazi neve számom, mérgek. Hajnali 4 órakor már talpon voltunk, leverten kialvatlanul.
Hogy védjem magam valamelyest a rettenetes hőségtől, vastag kúfiába burkoltam az arcomat.
Durva piros pamutvászomból készült kendőféleség ez, amelyet sárga sejemcsíkok barázdálnak.
A szám kiszáradt, ajkamat lisztes lepedék fette, a dromedáromról a férgek átmásztak rám, és majd fölfaltak.
Kis karavánunk némán haladt, sem Flaubert, sem én, sem a dragománunk, sem a tevéiken zögykölődő tevehajcsáraink nem szóltak egy szót sem.
Hirtelen reggel 8 óra tájt, miközben épp egy hegyszorosban, mondhatnám kemencében haladtunk, amelyet feliratokkal borított rózsaszín gránit sziklák alkottak, Flaubert odaszól nekem. Emlékszel a citromfagylaltra, amit Tortininál ettünk? Bólintottam, ő pedig folytatta. A citromfagylalt felséges valami. Vald be, szívesen lenyelnél most egy citromfagylaltot. Így van, válaszoltam mogorván.
Mert Flaubert 5 perc múlva. Ó, azok a citromfagylaltok. A poharat körben olyan pára lepi, mint a fehér zseli. Mire én? Nem változtathatnánk témát? Mire ő? Ha jó lenne, de hát a citromfagylalt méltó rá, hogy a dicsőségét zengjük. Kiemelünk belőle egy kanálnyit, úgy púposodik ott, mint egy kis katedrális. Finoman szétlapítjuk a nyelvünk és szájpadlásunk között, lassan szétolvat, friss, gyönyörűséges ízt árasztva. Megfürdeti az uvulát, végig simít a mandulákon, lecsúszik a nyelőcsövön, a nyelőcső legnagyobb gyönyörűségére, azután leír a gyomorba, amely valósággal kacag az élvezettől. Köztünk legyen szólva, a kuséér sivatagból igencsak hiányzik egy citromfagylalt.
Ismertem Gusztávot. Tudtam, hogy semmi sem állíthatja le, ha egyszer hatalmába kerítette a morbid tréfálkozási kedv, így hát nem válaszoltam.
Azt remélve, hogyha egy szót sem szólok, majd ő is elhallgat. Én azonban csak folytatta, és mivel én hallgattam, ő ordított. Citromfagylalt! Citromfagylalt! Nem bírtam tovább, rettenetes gondolat villant át az agyamon. Azt mondtam magamban, megölöm.
Szorosan mellé lovagoltam a tevémmel. Elkaptam a karját. Hol akarsz menni? Hátul vagy elől? Elől, válaszolta. Megállítottam a dromedáromat, és csak akkor folytattam az utat, amikor kis csoportunk már 200 lépésnyire járt tőlem. Este hagytam, hogy Flaubert a többiekkel térjen nyugovóra, én meg a tábortól jó 200 méternyire készítettem el homokágyamat. Vasárnap hajnali 3-kor indultunk útnak megint. Mi továbbra is jó messzire egymástól, s egy szót sem váltottunk. Nem sokkal később a dromedárok léptei megnyúltak, s éreztük, hogy izgatottak. Víz volt a közelben.
Én csak egy irodalmi gyík vagyok, aki a hatalmas szépség napja alatt sütkérezik. Ennyi az egész.
Gusztáv, aki két gyerek halál között született, gyönge és nem valószínű, hogy sokáig él. Dr. Flaubert családi parcellát vesz a Simötyér monumentálban, és előre megásat egy kis sírt Gusztáv számára. A fiú meglepő módon életben marad. Csendes gyereknek bizonyul, ujja a szájában, arcán majdnem együgyű kifejezés, órákat üldögél így. Szárt szemében ő a család bolondja. 1836. Eliza Schlesinger iránt táplált reménytelen és gyötrő szenvedélyének kezdete, amely kiégeti a szívét, és örökre képtelenné teszi rá, hogy más asszonyt igazán szeressen. Visszatekintvén így ír erről. Mindannyiunk szívében van egy fejedelmi lakosztály. Én az enyémet befalasztam. 1839. Garázdaságért és az engedelmesség megtagadásáért kicsapják a Collège de Rouenból. 1844. Az első elsöprő epilepsziás roham, további rohamok várhatók. Minden roham, írja később Gustav, olyan volt, mintha az idegrendszerem véreznék, mintha a lelkemet ki akarnák tépni a testemből. Kínszenvedés. Eret vágnak rajta, tablettákat kap és infúziót, különleges diétára fogják, eltiltják az alkoholtól és a dohánytól. Szigorú fogság és anyai gondoskodás. Ilyen életmódra van szükség, ha nem akar kikerülni a temetőbe. Még be sem lépett a világba, már is visszavonul. Vagyis gardíroznak, mint a fiatal lányokat? Csipkelődik később Louis Collé a lényegre tapintva. Az utolsó 8 esztendőt nem számítva, az író egész élete Madame Flaubert folytogató gondoskodása és mindenfajta utazási tervet illető cenzúrája közepette telik. Az évtizedek során az anya esendőségben fokozatosan utoléri a fiút. Mire már-már letenné Gustav gondját, ő maga kezd gondot jelenteni Gustav számára. 1846. Apja meghal, hamarosan szeretett húga is követi, 21 évesen, minek következtében Gustavra hárul a feladat, hogy unokahúga gyámja legyen. Egész életében újabb és újabb sebeket üt rajta szeretteinek halála. Vajon vigasztalás-e, hogy ugyanabban az esztendőben találkozik Louis Collé-val?
Ne gondold, hogy a férfiaknak ahhoz a közönséges fajtájához tartozom, amelyik a gyönyör után undort érez, és amelynek számára a szerelem csak paráznosságként létezik. Nem. Bennem, ami egyszer feltámad, nem csitul el egy hamar. Szívem palotáit, mihelyst megépülnek, belepi a moha, de időbe telik, míg egészen romba dőlnek, ha valaha is megteszik.
1848. Meghal Alfred Le Poitouven 32 esztendős korában. Most látom, hogy soha senkit, se férfit, se nőt úgy nem szerettem, ahogyan őt. 21 évvel később nem múlik el nap, hogy ne gondolnék rá. 1849. Gustav felolvassa két legközelebbi barátjának, Bouillé-nak és Ducannak első befejezett felnőttkori munkáját, a Szent Antal megkísértését. A felolvasás 4 napig tart, naponta 8 órában. A hallgatóság némi zavart tanakodás után azt mondja neki, hogy vesse tűzre a művet.
Olyan vagyok, mint a szivar. A végét kell szívogatni, ha az ember azt akarja, hogy jól égjen. Szerda. Egyedül sétálgatok Kairóban a Karamejdán és a Bulák kapu között. Szépen süt a nap. Beleveszek a sikátorokba, s mindig Zsák utcába érek. Időnként kis terekre bukkanok, amelyeket romba dőlt házak törmeléke alkot, de nevezhetjük őket fokhíjaknak is. Tyúkok kapirgálnak mindenütt, a falakon macskák, nyugodt, meleg, rejtőzködő élet. A nap valósággal elvakít, amikor hirtelen kijutok egy-egy sikátorból, melyek olyan keskenyek, hogy a farostélyos ablakok fölötti párkányok összeérnek. Kücsük, hanem magas, pompás teremtés. A bőre világosabb, mint az araboké, damaszkuszi. A bőre főleg a testén halvány kávészínű. Ha félig ülő helyzetben oldalt dől, zsírpárnái bronzszínű redőket vetnek az oldalán. A szeme óriási, fekete, szemöldöke fekete, orjuk a tág, a válla széles és erős, a mellett dúsalma. A jobb karjára tetoválva egy sor kék betűs írás. Megkérdezte, kívánunk-e szórakozni. Maxim kijelentette, hogy bevezetőül kettesben akar szórakozni vele, és akkor lementek egy földszinti szobába, az udvar felől nézve balra. Megérkeztek a zenészek, egy gyerek és egy öreg ember, bal szemét kötés vette. Reba Behen cincogtak mindketten. Ez egyfajta kis kerekhegedű, vasrúdban végződik, ezen támaszkodik a földre. Két húrja lószörből készül. A nyaka is nagyon hosszú a hangszer testéhez viszonyítva. Sose hallottam ennél hamisabb, kellemetlenebb hangokat. A zenészek megállás nélkül játszanak, úgyhogy rájuk kell kiabálni, hogy hagyják már abba. Kücsük tánca állatiasan érzéki. Mesztelen kebleit úgy préseli bele a mellényébe, hogy teljesen egymáshoz szorulnak. A tánchoz egy hosszan összehajtogatott aranycsíkos barna sálat köt a derekára, amelyről három bolt lóg le. Lábújhegyre emelkedik, hol az egyik, hol a másik lábán, elzűvölő. Fél lába a földön, a másikat a földön lévő sípcsontja elé emeli, mindezt könnyű kis ugrás kíséretében. Régi görög bázákon láttam ezt a mozdulatsort. A hölgyek, de főleg az öreg muzsikus figyelemre méltó mennyiségű rakit vedelnek. Három olajjal teli pohár van a falra akasztott bádoggyertya tartókban, bennük mécsbélég, ezek világítják meg a szobát. A muzsikusok a helyükön, septében megisznak néhány pohár tömény alkoholt, az ajándékba hozott italok és a kard megteszi hatását. Megérkezik Safia Zugera, kicsi nő nagy orral, szeme szénfekete, s vadul szenvedélyesen csillog. Piaszterekből fűzött nyaklánca olyan zenebonát csinál, mint egy taliga. Belép és kezet csókol nekünk. A négy éneklő nő egymás mellett a díványon. A lámpások remegő rombuszokat vetnek a falakra. A fény sárga. Bangbeh bőújú rózsaszín ruhát viselt. Mindegyikük világos anyagból készült ruhában van. És a hajukat fellákmódra megkötött fekete kendő fette. Mindenki énekelt, peregtek a tarabukok, a három búros hegedű pedig az egyhangú basszus szolgáltatták. Éles, de halk hangon. Olyan volt ez a zene, mint egy vidám sirató ének. Félrevonulok Safia Zugerával. Nagyon romlott élfhajház kis tigris. Összepiszkolom a díványt. A második menet kücsükkel. Amikor megcsókoltam a vállát, éreztem a fogam alatt kerek nyakpántját. Összemocskolt a bársonypárnához hasonlatos pinájával. Vadállatnak éreztem magam. Kücsük eljárja a mélytáncot. Minden bizonnyal azért, hogy becsukhassák az ajtót, elküldik Fergálit és egy másik matrózt, akik eddig nézhették a táncokat, és mintegy a groteszk elemet képviselték a háttérben. A gyermek muzsikus szeme elé fekete fátlat kötnek, az öreg muzsikusnak meg a kék turbányát húzzák a szemére. Kücsük tánc közben levetkőzik. Amikor már teljesen mesztelen, csupán egy kendőt tart a kezében, s úgy tesz, mintha el akarna rejtőzni mögé. Végül a kendőt is elhajítja. Hát ez a mély tánc. Lefeküdtünk. Kücsük az ágy szélén akart maradni. Lámpás. A mécsbél egy csőrös ovális csészében úszott. Testét izzadság lepte a tánctól, fázott. Szenvedélyes ölelkezés után hirtelen elaludt. Keze a kezemben, ujjaink egymásba kulcsolódtak. Horkolt. A lámpás gyönge fénye elért bennünket, és szép homlokára sápadt háromszöget vetett. Arcának többi része árnyékban maradt. Kiskutyája a díványon aludt sejem mellényemen. Kücsük köhögött, prémes kabátomat a takarójára terítettem. Hallottam, hogy Zsozef és az őrök a mellettünk lévő szobában beszélgetnek. Néztem kücsüköt, amint alszik. Eszembe jutottak más éjszakák, amikor más alvónőket figyeltem, és a többi álmatlan éjszakám is mind eszembe jutott. Egyszerre minden feltolult az emlékezetemben, szomorú álmodozásba merültem. Azzal szórakoztam, hogy a falon mászkáló poloskákat öldöstem, ami által hosszú vörös-fekete arabeszkek keletkeztek a fehér felületen. A fenekemen éreztem a hasát, összekuporodva feküdtem az ágyon. Vénusz dombja, amely a hasánál is forróbb volt, úgy melegített, mint egy vasaló. Egyszer pedig, mielőtt én aludtam volna el, nyakörvszerű láncába dugtam az ujjam, nehogy megszökjék, ha előbb ébredne, mint én. Juditra és Holofernészre gondoltam. Hízelegne a hiúságomnak, ha tudhatnám, hogy távozásom után emlékezni fog rám, és hogy többször jutok az eszébe, mint más férfiak, s ott maradok örökre a szívében. Hajnali 3:43-kor felébredt. Újabb ölelkezésünk csupa gyöngétség. Szorítottuk egymás kezét. Szerettük egymást, legalábbis azt hiszem. Alvás közben is szorította kezével, combjával öntudatlanul. Elszívok egy csibukot. Ő Zsuzseffel beszélget. Kimegyek az utcára. Ragyognak a csillagok. Az ég tiszta, s hatalmas kupolaként borul fölénk. Kücsük parázsló szenet hoz egy edényben a szobánkba. Lekuporodik mellé, és egy jó órán át melegszik. Azután visszabújik az ágyba, s elalszik megint. A parázstartó az ágy fejénél. Nádból font heverő féleség, amin alszik. Nagy takaróját a fejére húzza. Pásztá.
Gusztáv Egyiptomban megkapja a szifiliszt. Sok haja kihullik, termete elnehezül. Madame Flaubert, amikor a következő évben Rómában találkoznak, alig ismer rá a fiára, és úgy találja, hogy nagyon eldorvolt. Itt ér véget Gusztáv ifjúsága. Alig, hogy világra jöttél, már is rohadni kezdesz. Az évek során Gusztávnak egy híján valamennyi foga kihullik, nyála a higanykezelések következtében örökösen fekete. 1851-57, Bovariné. Az alkotás fájdalommal jár. Mialatt ezt a könyvet írom, olyan vagyok, mint aki az ujjaira erősített ólomgolyókkal veri a zongora billentyűit. És a folyamat ijesztő. A későbbi években Flaubert kezdi bosszantani mesterművének nem halványuló hírneve, amely miatt sokan egy könyves szerzőnek tartják. Dukannak azt mondja, hogy ha a Börzén valaha váratlan szerencse érné, a Bovariné minden forgalomban lévő példányát felvásárolná, bármely áron. Tűzre vetném őket, és többet sose hallanék róluk. 1862. Eliza Schlesingert elmegyógyintézetbe zárják. A diagnózis szerint akut melankóliában szenved. A Szalambó megjelenése után Flaubert gazdag barátokra tesz szert, de anyagi ügyekben gyermek marad. Anyja kénytelen birtokaik egy részét eladni, hogy az ő adósságait kifizethesse. 1867-ben Flaubert titokban unokahúga férjére Ernest Commanville-re ruházza anyagi ügyeinek irányítását. Az elkövetkezendő 13 év során a hozzá nem értő kezelés, pazarlás és balszerencse folytán Flaubert minden pénze odavész. 1869. Megjelenik az Érzelmek iskolája, felsülés, kritikai és anyagi szempontból. A barátoknak és ismerősöknek szétküldött 150 tiszteletpéldányból alig 30 az, amelyről egyáltalán tudomást vesznek. 1880. Gustave Flaubert elszegényedve, megfáradva és magára hagyatva meghal. Nekrológiában Zola azt írja, hogy a rouhaniak 4/5 része nem ismerte, a fennmaradó 1/5 pedig megvetette. A buvár és pékűsébe fejezetlenül marad. Egyesek szerint Flaubert a regénnyel való vajúdás ölte meg. Turgenev megmondta neki, még mielőtt belefogott volna, hogy novellának jobb lenne. A temetés után a gyászolók egy csoportja, köztük a két költő, François Coppé és Théodore de Bainville Rouenban ebédel az elhunyt íróra emlékezvén. Mikor asztalhoz ülnek, észreveszik, hogy 13-an vannak. A babonás Bainville ragaszkodik hozzá, hogy kerítsenek még egy vendéget, és elküldi Gauthier vejét, Émile Bergerát, hogy nézzen körül az utcákon. Számos goromba elutasítás után egy szabadságos katonával tér vissza. A baka sose hallott Flaubertről, de ég a vágytól, hogy Coppéval találkozhasson.
Soha a lélek dolgai ilyen keveset nem számítottak. Soha éleplezetlenül meg nem nyilatkozott a minden nagyszerű iránti gyűlölet. A szép megvetése, az irodalom lenézése. Mindig igyekeztem elefántcsontoronyban élni, de falait immár a szarmakária csapkodja, és alámosással fenyegeti. I'm
un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux, et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas le nom, puis il embrassa dans un dernier coup d'œil l'île Saint-Louis, la cité Notre-Dame, et bientôt Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Hosszú hajú fiatalember, aki 18 évesnek látszott, egy albumot tartott a hóna alatt, ott állt a kormány mellett mozdulatlan. A ködön állt ismeretlen tornyokra és palotákra bámult, aztán egy végső tekintettel magához ölelte a Saint-Louis-szigetet, a Cité-t és Notre-Dame-ot, amikor egész Párizs eltűnt, még egyszer hangosan felsóhajtott.
Nyugat-keleti diván, Gustave Flaubert egyiptomi utazás és érzelmek iskolája, illetve Julian Barnes Flaubert papagája című művének részleteit Bálványos Levente, Császár Gábor, Holnándor és Juhász Emese mondta el Cine Erzsébet, Gyergyai Albert és Kamocsai Ildikó fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.